Ebben a negyed évben egy olyan témával foglalkozunk, ami mindannyiunkat érint ilyen vagy olyan módon, ilyen vagy olyan formában, a halálnak a kérdése, és ezt járjuk körül ebben a negyed évben. Most elérkeztünk a harmadik tanulmányunkhoz, ami az ember természetével kapcsolatos, és azokat a bibliai igehelyeket nézzük végig, amelyek ebben a kérdésben eligazítást nyújtanak. Úgyhogy ezért is ajánlom nagy szeretettel ezt a kis füzetet, ami a negyedévi tanulmányunkat foglalja össze, és azért jó eltenni is, mert ezek az igehelyek a Biblia egészéből rendszerbe véve, vagy talán újból és újból is előfordulnak, amelyeket érdemes megjegyezni és végignézni. Na de most a beszélgetésünk során sok szeretettel köszöntünk Restás László.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagyon sok szeretettel köszöntök én is minden kedves nézőt, aki néz bennünket.
Örülünk, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és már voltál itt máskor is, a feleséged is, és azon túl, hogy lelkész vagy, és a debreceni körzetben dolgozol, te foglalkozol az antropológiával is, azt tanultad, azt is.
Antropológusként is találkozom ezzel a témával, és mivel én az emberi kultúrát kutatom kulturális-vizuális antropológusként, ezért találkozom mindennek a sok színűségével, és nagyon örülök annak, hogy most egy olyan leckét is vehetünk át, vagy egy olyan tanulmányt nézhetünk meg, ami igazából azzal is foglalkozik, hogy hát milyen az embernek a természete. Már annak idején emlékszem gyerekkoromban is, ez a sokszínűség jelen volt a mi családunkban is, mármint világnézet szempontjából. Édesanyám részéről mi katolikus család lettünk volna, bár az akkori politikai okok miatt is nem jártunk templomba egyáltalán. Édesapám pedig a materialista alapelveket képviselte. És ez a nevelés, ez egy ilyen kettős nevelés volt. És emlékszem arra, hogy édesanyám anyukája, nagymamám, amikor már komolyabb beteg volt, cukorbetegséggel, agyvérzésből felépülve küzdött, akkor egy ideig ott volt a mi szobánkban, ahol a bátyámmal is aludtunk. És az egyik este arra ébredtünk föl, vagyis az egyik éjszaka, hogy nagymamám beszélget valakivel. Ült az ágyon, nézett a sarokba, és beszélgetett, és megkérdeztük, bátyámmal, Petivel egymásra néztünk, hogy hirtelen, hogy most ez mi lehet, és megkérdeztük, hogy mama, kihez beszélsz? És akkor mondta, hogy hát Jánoshoz, a nagyapádhoz. Na most az én nagyapám az már akkor meghalt, amikor én 6 éves voltam, és ez úgy nagyon-nagyon furcsa volt egy olyan gyereknek, aki ugye azt tanulta, hogy a halállal minden véget ért, és onnan nincs vissza út, és az élet csak annyi, ugye édesapám elképzelése, vagy gondol, a materialista gondolkodás szerint, ami adatot, amíg élünk itt a Földön. Ugye jött a katolikus gondolkodás, hogy de hát a lélek tovább él, és én nagyon örülök annak, hogy van egy Biblia, ami itt a sokféle, és még ezen kívül rengetegféle világnézetet lehetne sorolni, ahány ember lassan annyiféle gondolkodás a halálról, de a kezünkben van a Szentírás, és most van egy nagyon jó leckénk, ami arról szól, hogy is van ez valójában. Tehát én örülök annak, hogy most egy kicsit ebbe az irányba mehetünk, és lehet azt mondani, hogy tiszta vizet öntünk a pohárba.
Nagyon örülök, hogy ezt elmondtad, mert ez egy olyan személyes szint és személyes tapasztalatot mutat, és egy kis képet abból, hogy milyen sokféle féleképpen gondolkoznak az emberek.
Én azt hiszem, hogy azt a kifejezést is, amit a címünkben is benne van, te is említetted, hogy az emberi természettel foglalkozunk ebben a tanulmányban. Ez igazából azt jelenti, hogy az ember az csak egy oszthatatlan lény, vagy pedig akár 2 vagy 3 felé is lehet bontani, ugye, hogy fizikai, aztán lelki énje, meg a szellemi énje egy újabb és újabb gondolat szerint. Ugye a Biblia az azt mondja, az ember természete az egy és oszthatatlan. tehát ez egy rendkívül...
Ember egy egységet képez.
Ember egy egységet képez, igen. Tehát egy oszthatatlan egység, amit nem lehet darabokra venni, és mind a három ugyanaz, csak akár testi, akár lelki, akár milyen szellemi, és ez az, ami ebben a történetedben is nagyszerűen kijön, hogy te abban a tudatban voltál, hogy, és akkor most mármint, hogy aki meghalt, az meghal, és mindez csak materialista alapon, és a mama, nagymama az meg, mint hogyha egy most itten emlékeiben úgy gondolta, hogy ő a nagypapával beszél.
Igen. És az a különlegesség még egyébként, hogy szerintem az emberek, vagy maga az egész emberiség is azért kezd el ezzel a történettel foglalkozni, hogy kicsoda az ember, meg hogy mi is akkor az élet, mert hogy mióta létezik emberiség, mióta Isten megteremtette Ádámot és Évát, és sajnos ugye az előző leckékben már volt szó, hogy az ember elbukott, és a halál része lett az életnek. A mai emberek tapasztalják ezt, mindenki tapasztalja a halált, még akkor is, hogyha nem akarja, hogy valamilyen módon választ kell adni, hogy kik vagyunk mi, honnan jöttünk, mi az ember életének az értelme, és hogy mit is kezdjünk ezzel a halál fogalmával. De ezt csak akkor érthetjük meg, hogyha megnézzük azt, hogy mit mond a Biblia az emberről, hogy kik vagyunk.
Így van.
Igen. Na hát, és így el is kanyarodhatunk rögtön oda az alapigénkhez, amit a képernyőn már lehet is látni, ami Mózes első könyve második fejezetének a 7. verse, amiben kapunk egy eligazítást arról, hogy tulajdonképpen mi is az ember. Ekkor megformálta az Úristen az embert a föld porából, és életleheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élő lélekké.
Nekem nagyon tetszik ez a matematikai egyenlet, ami oda van írva, ez az A plusz B egyenlő C, mert ugye mutatja azt, hogy más-más dolgok egyesülnek, és létrejön valami, ami a harmadik. Uh-huh. Ugye, hogy ha az igéből kiindulunk, akkor ez egészen pontosan azt jelenti, hogy van a földnek pora, a földnek anyaga, amiből Isten a saját kezével megformálja az emberi testet. Van valami, ami az Istentől származik, az életnek a lehellete, és amikor ez a kettő találkozik egymással, abból lesz az élő lélek. Annak idején, amikor teológiát tanultam, az akkori tanárunk is mondott egy nagyon jó példát erre. Azt mondja, hogy képzeljétek el, ez valahogy egy olyan, mint a világítás a szobában. Hogy van egy fizikai anyag, mert ugye van villanykapcsoló, vannak vezetékek, ami szükséges ahhoz, hogy eljusson ugye magához a villanykörtőig, az is fizikai, materiális dolog, anyagból áll. Igaz, és van az áram, amit a kapcsolóval megérintve eljuttatok oda egészen a villanykörtőig, vagy a világítótestig, és akkor létrejön a fény. De a fény az nem, ebben az értelemben nem abból az anyagból származik, hanem a kettőnek az egyesüléséből, hogy valahogy így van az ember is.
Én azt hiszem, hogy tényleg nagyon-nagyon lényeges ez a legalapvetőbb teremtési leírás, hiszen az élet az egy hatalmas nagy kérdés mindenki számára. Tehát egy egyszerű embernek is, egy nagyon tanult embernek is az élet az egy nagyon nagy kérdés, ugyanilyen hatalmas kérdés a halál, ahogy így ezzel már beszéltünk, erről már beszéltünk, de ez az egyszerű teremtési leírási kép, hogy Isten veszi azt a földet, amit ő teremtett, és aztán ezt a föld anyagot Isten teszi maga élővé, ami, tehát az élet az nem a földből származik, hanem azt Isten teszi hozzá, és ahogy később Jézus fogalmaz, én vagyok az élet, az út, az igazság és az élet, azt lehet látni ebből, hogy, és azért is nagyon fontos tényleg ez az egyszerű matematikai jelzés, hogy A plusz B egyenlő C, hogy tulajdonképpen az ember élete nem az anyag, van, hanem Istentől van. És Isten teremtő aktusa, tette az, hogy az ember valamennyien itt létezünk. És hogyha a földi anyagunk, tehát az, ami porból lett, vagy földből lett, és földé lesz, akkor ez azt mondja, hogy a C az nem egyenlő az A-val. A C az nem egyenlő a B-vel, hanem az A, tehát az Isten teremtő jelenléte és akarata szükséges ahhoz, hogy mi létezzünk. És ez egy nagyon-nagyon fontos, noha rém egyszerű megfogalmazás.
Én meg azt szeretném kiemelni ebben a körben, hogy itt beszélgettünk még a felvétel kezdete előtt, hogy bizonyos dolgokon csak úgy átsiklik az ember figyelme, mint ahogy én említettem erre egy példát. Nagyon érdekes megfigyelni, hogy az Isten teremtői munkája nyomán az ember élő lélekké lett.
Igen.
És nem lelke lett az embernek, hanem az ember maga lett az Igen. élő lélek. Uh-huh. És így ebben az összefüggésben a lélek szó az embernek a szinonimájaként uh-huh. használható, illetve egy olyan Igen. kifejezésként, amit felváltva használnak az emberre vonatkozóan.
Bocsánat, Igen? Csak egy gondolat, hogy a társadalom tudományban is megjelenik ez. Tehát egy Igen. nagyon érdekes dolog, például a népszámlálásnál megjelenik ez a fogalom, hogy egy-egy településnek mennyi a lélek száma.
Uh-huh.
Igaz, hogy az azt jelenti, hogy hány lakos lakik ott, és nem azt, hogy mennyien éltek valaha ott, és hány lélek kering ott az emberi elképzelések szerint a falu körül, vagy hasonlók, hanem nem ennyit jelent, és ez egy nagyon fontos
hány,
dolog.
Hány élő lény.
Hány élő
ember található.
Vagy például
igen.
azt is szoktuk mondani, hogy jótét lélek, tehát aki igen, egy olyan jó indulatú ember, aki segítőkész, arra azt mondjuk, hogy jótét lélek.
Igen.
És erre azért érdemes odafigyelni, hiszen ahogy az előző tanulmányunkban is szó volt róla, bizony a bibliai tanítást árnyalja a görög filozófiából vagy gondolkodásból, és kifejezetten Platontól is eredő gondolatok. Bár most ellent kell, hogy mondjak önmagamnak, tulajdonképpen nem tőlük ered ez, hanem hogyha szintén az előző tanulmányban beszéltünk a megkísértésnek a történetéről.
Volt valaki, aki azt mondta, hogy bizony nem haltok meg.
Bizony nem haltok meg. Ugye Isten azt mondta, hogy ha eszel abból a gyümölcsből, akkor meghalsz, és erre jött a kísértőnek az állítás, hogy bizony nem haltok meg, és e között van egy feszültség, és azt lehet látni, gondolom, hogy ezt antropológus szemmel a mai világban egyre jobban, illetve hát igazán láthatod, hogy mennyi különféle tanítás, gondolkodás, filozófia épült fel, aminek tulajdonképpen, ha jól megnézzük, a gyökerénél ez az állítás van, hogy bizony nem haltok meg.
Igen. Elhoztam ennek a tanulmánynak a mellékletét, van egy ilyen mellékletünk, amit szoktunk olvasni, és van benne a 20. oldalon egy nagyszerű összefoglalás azzal kapcsolatban, hogy maga a lélek halhatatlanságának a pogány tanítása hogyan épül be az Ószövetség utáni korban, lehet azt mondani leginkább, hogy az Ószövetség utáni korban a görög kultúra hatására magában a zsidó gondolkodásban. Tehát ilyeneket találunk itt, hogy ugye Pütagórász volt az, aki hitt a lélek vándorlásban, ugye ő a metempszükhószisz tanítását, a lélekvándorlás tanára alapozta a vallási tanítását. Ő Dániel kortársa volt, és nagyon népszerű volt, nem csak a matematika oldaláról, hanem a filozófia oldaláról is, és az ő reinkarnációs tanítása az egy különleges gondolat volt, ami befolyásolta magát az ősi görög kultúrát is, de természetesen abban az időben ugye a görög kultúra egyre nagyobb hatással van már a világra, és aztán később ugye Plátón, aki Malakiásnak, az utolsó szövetségi prófétának a kortársa, ő ráerősít erre a hellenista tanításra, bár lehet azt mondani, hogy Pláton azért sok minden szempontból nagyon érdekes gondolatokat hoz a kereszténységgel kapcsolatban is, mert például beszél arról, hogy el fog jönni majd az Isten fia. Vannak ilyen írásai, ami erről szól. Tehát nagyon érdekes, igen, hogy görög gondolkodóként is eljut egy ilyen tanításra. És lehetne említeni akár Tertullianust, vagy például ugye nagyon érdekes, hogy Josephus Flavius a Zsidók háborúk című könyvében már megemlíti azt, hogy a farizeusok hisznek a lélek halhatatlanságának a tanításában. Tehát megjelenik ez már a kor irodalmában. És ugye maga az új szövetség és maga Jézus Krisztus már ezekkel a gondolatokkal találkozik majd. Ezért lesz érdekes, hogy mit mond például Pál apostol, vagy az evangéliumokban mit találunk a lélekről, hogy van-e halhatatlan lelkünk, vagy nincs.
Igen.
Én nagyon örülök ennek, ahogy László így ezeket a gondolatokat így behoztad, mert ez mutatja azt a színességet és sokféleséget, amit már említettél a kezdeti percekben, és én azt hiszem, hogy tényleg meg kell emlékezni arra a forrásra, amit a Biblia elmond, és sokszor szoktunk erre utalni, hogy az Éden kertjében a kísértés kapcsán a kísértő az tulajdonképpen egy ellentételt állít fel. Ugye Isten azt mondta, hogy maradj meg mellettem, most ilyen mai szavakkal megfogalmazva, maradj mellettem, mondta Ádámnak és Évának, és engedelmeskedj nekem, és értsed úgy a világot, ahogy én azt megteremtettem. Erre jön a kísértő, és ennek gyökeresen ellent mond. Ugye ez a meg fogtok halni, és a bizony nem haltok meg párbeszédre utalok itt a Mózes első könyve 3. fejezetében. Amit ebből igazából aláhúznék, az az, hogy a kísértő az nem magyarázza meg, hogy is értse Ádám és Éva azt, amit ő mondott, hogy bizony nem haltok meg, hogy mi fog történni, hogyha elfordultok Istentől és elmúlik az életetek. Nem magyarázza meg, hanem az a fantasztikusan ravasz stratégia benne, hogy rábízza Ádámra, Évára, hogy amit te kigondolsz, na, az lesz a lehető legjobb, mert ha te kigondolsz valamit, nagyon fogsz ragaszkodni ahhoz, hogy az a te kedves gondod, mert az a te ötleted volt. De a lényege az, hogy csak ellent mond Isten állításának, és szabadjára engedi, vagy invitálja az embereket arra, hogy hát csak fantáziáljatok, gondoljatok ki bármit. A lényeg, hogy ne arra gondoljál, amit Isten mondott, azt úgy vedd, mintha hazudott volna.
Igen. És talán az is benne van ebben, hogy nagyon jól kihasználja az Ádám Éva után élő emberek vágyakozását. Vannak írók, akik arról írnak, hogy az ember érzi itt legbelül a szívében, a lelkében azt, hogy elveszített valami nagyon fontosat, hogy mindannyian vágyódunk az elveszett Éden után, a halhatatlanság után, és azért ennyire népszerű ez a teória, hogy mi emberek is, vagy legalább az lényünk egy része halhatatlan, ami teljesen ellenkezik. Ugye a Biblia azt mondja, hogy az embernek nincs halhatatlan része, nincs egy olyan rész bennem, ami halhatatlan lenne. Hiába van az a teória, hogy a lelkek jönnek le, és akkor megszületnek itt ezen a földön. Van ez a népszerű, hogy a férfinő például egységben élt valamikor, és szét lett törve, és az a dolgunk, hogy a másik felünket megtaláljunk. Ennek is köze van a lélek halhatatlansága gondolatához. De például Pál apostol az 1 Timóteus, azt hiszem 6:16-ban nagyon-nagyon világosan mondja, hogy egyedül az Istené a halhatatlanság. Tehát gondolkodunk itt az emberi természetről, bármennyire szeretnénk mi halhatatlanok lenni, azért, mert vissza szeretnénk kapni valamit, amit elveszítettünk, a halhatatlanság az nem a miénk, az egyedül Isten tulajdonsága. Az emberi halhatatlanság az csak ajándék lehet Istentől.
Így van, és egyébként az egyik tanulmányban nagyon jól leírja, hogy az örökké való, egyedül Isten az örökké való, és az örök szó, az örök érvényűség az vonatkozhat arra, hogy Isten örökké él, nincs kezdete, nincs vége. Vonatkozhat arra is, hogy az örökké valóságot, a halhatatlanságot Isten ajándékként megígéri majd a feltámadás után, de ennek a halhatatlanságnak, ennek az örökké valóságnak van egy kezdete, és akkor már vége nem lesz. Illetve az örökké valóságnak a teljes és végleges megsemmisülés is része, illetve hát az, hogy egyszer és mindenkorra szól ez a dolognak a vége, ami az olyan szempontból kapcsolódik az örökké valósághoz, hogy végleges. De még, igen?
Nem, csak azt akartam ehhez kapcsolódni, hogy ehhez kapcsolódva elmondani, hogy nagyon érdekes, hogy még bibliakutatók, teológusok is megragadják ezt egy biológiai, fizikai oldalról. Ugye van egy ilyen elmélet, hogy az ember az, ugye, mivel nem része a halhatatlanság, a teremtéskor sem volt része a halhatatlanság. Ugye a Biblia elég határozottan azt mondja, hogy az Éden kertjében volt az életfája is.
Így van.
És hogy az életfájának a gyümölcse, és maga az életfája, és az életvize, ugye mind a kettő megjelenik a Biblia utolsó könyvében, a Jelenések könyvében is, biztosítja majd fizikai értelemben, de hát Isten ajándékaként az ember számára a halhatatlanságot, amit nem fog elveszíteni, mivel az üdvözültek már olyanok, akik az Isten akaratával, saját jó szántukból élnek együtt örömmel és boldogságban.
Ugye a bibliai tanítás szerint, vagy leírás szerint Ádámot és Évát Isten, ahogy Kriszti említetted, megteremtette, tehát volt kezdete, és ő örökké valóságra teremtette meg, amit viszont elveszíthet, hogyha elfordul Istentől, és nem engedelmeskedik neki, ami sajnos megtörtént. De ebben az érdekes, amit így szeretnék külön megfogalmazni, hogy tanulmányunk is ezt így kiemeli, hogy igazából nem lehetséges összeötvözni Isten kijelentését és a kísértő kijelentését. Tehát, hogy...
Bocsánat, csak hogy ehhez most láthatjuk, igen, a képernyőn lévő képet is.
Igen, igen.
És akkor folytasd, légy szíves.
Tehát nem lehet a kettőt ötvözni, hogy van halál, de nincs halál. És ezt érezzük a mai kereszténység mindennapi jelenetben, mint ahogy a te remek kezdeti képed, emléked, hogy most akkor van halál, vagy nincs halál? Tehát él a nagypapa, vagy nem él a nagypapa?
Kerestük a bátyámmal, igen, a szobába, de nem láttuk.
Igen, nem, igen, persze. Tehát ez, amit akarok ebben most megfogalmazni, és ezzel be is fejezem, hogy tulajdonképpen vagy egyiket fogadom el, vagy a másikat, de a kettőt összeötvözni egyszerűen nem lehet.
És talán a lélek fogalmához érdemes elmondani azt, hogy maga az Isten lehellete, az összefüggésben van a lélegzettel, a levegővétellel. És ez egy fontos dolog, hogy amikor, mert az emberek azt gondolják, hogy a lélek az valami olyasmi, ami tud látható lenni, ha akar, tud láthatatlan lenni, ha akar. Mm-hmm. Tehát, hogy valami ilyen misztikus, ilyen megfoghatatlan,
igen,
dolog.
Igen.
Holott a Biblia azt mondja, hogy ami az Istentől származik, az az életnek a lehellete volt. Ami úgy is mondja az írás, hogy bele lehelte az ember orrába az életnek lehelletét, elindult az élet, és nem egy ilyen megfoghatatlan lélek. És hogyha valaki egyébként kételkedne azzal a kapcsolatban, hogy van-e ilyen halhatatlan lélek, vagy hogy a Biblia tanít-e erről, akkor ugye például nem tudom, fogunk ezzel foglalkozni, biztos nem akarok nagyon előre szaladni, de Ezékiel próféta nagyon világosan ír arról, hogy az ember mint lélek kell, hogy felvállalja a felelősséget, a tetteiért, és ugye ő azt mondja, hogy amely lélek vétkezik, annak kell meghalnia. Tehát, hogy nincs olyan, hogy a Biblia azt mondja, hogy a lélek halhatatlan, még a lélek is meg kell, hogy halljon, mert az maga az ember.
Igen, itt jön be az, amire utaltam korábban, hogy igen. Tulajdonképpen az emberrel felváltva használható a lélek szó. És még így a lélegzetet, hogy említetted, ugye a teremtés történet Mózes első, második könyv, tehát Mózes első könyvében találkozhatunk a teremtési történettel, hogy Isten az ember órába lehet az élet leheletét. Érdekes módon visszaköszön ez a 146. Zsoltár 4. versében, ami magyarul nem annyira adja vissza azt, amiről beszéltél, ugye eltávozik a lelke, visszatér a földbe, és még aznap semmivé lesznek tervei, ez az a vers. De az angol Biblia fordításban pedig úgy van, hogy a lélegzete, eltávozik a lélegzete. Úgyhogy, tehát ez is arra utal.
Én azt hiszem, hogy ez, amire utaltál a Mózes első könyve, a második fejezet 7. verse, az ugye pontosan így hangzik, hogy és formálta vala az Úristen az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét, és így lőn az ember élő lélekké. Én ezt, hogy lehelte az ő orrába Isten az életnek lehelletét, ezt, ha szabad így interpretálva fordítani, azt mondanám, hogy azt az anyag alakot, szobrot, hogyha tetszik, a teremtő tette élővé. Nem is annyira a lehelet, ami igazából nekem ebből kijön, hogy, mert valakik ebből arra gondolnak, hogy
az Istentől kapott életerő, de
életerő,
ez a lehelettel.
Igen, valaki ezt esetleg úgy érti, vagy hát világos, hogy olvastunk, hallottunk sokfélét, hogy Ádám lelke az ebben a pillanatban lett egy olyan agyag kabátba belebújtatva, azaz, hogy Ádám már élt Istenben előtte lélekben, de hát nem ezt mondja, hanem
mint
azt mondja.
Felvette volna Ádám lelke, Ádám testét is, igen, úgy, de ez
igen.
Nem így szól.
De nem. Azt mondja, itt ugye ez a bibliai leírás egyszerűen, hogy Isten tette élővé azt az agyag formát, amit ő megalkotott, de ez az ő teremtő.
Igen, és ugyanezt mondja az állatokról. Köszönöm, hogy a zsoltárokat is hoztad, mert ugye ott is, tehát ez nem, nem az ember privilégiuma az, hogy élő, az élet lelkét, lehelletét leheli bele az emberbe, mert ugye ugyanezt kapják az állatok, és lesznek élő lényé, lesznek különböző fajta állatokká. Ugyanazt a szót, ugyanazt a alakot használja a héber is, és ugye a fordításokban is megjelenik ez, az emberre és az állatra egyaránt. Márpedig ugye ez eléggé fura lenne, hogyha most a különböző lelkekről akarnánk igen. Értekezni.
Még ide visszatérnék, csak szeretném még egyszer, hogy ezt a képet megnézhetnénk, mert nagyon érdekesnek találtam ezt a képet, ami a kivetítőn, illetve a képernyőn is mindjárt látható. Szaúd-Arábiában ilyen különleges temetkezési helyeket találtak, amelyek kísértetiesen emlékeztetnek a nagyon híres petrai városnak az épületeire. Tulajdonképpen a homokkőbe vájt épületek, de főleg csak a homlokzata látható ezeknek, az lett kifaragva ezeknek a hatalmas építményeknek, melyek a temetkezési célra készültek, és ebben is benne van, akár a piramisokban, amit akár Egyiptomban, vagy Dél-Amerikában is lehet látni, az emberek különböző kultúrájának a vágya, illetve a közöttük meglévő gondolkodásmód, hogy nem akarunk elszakadni az élettől, nem szeretnénk elköszönni az élettől, és ilyen ezek a temetkezési helyek, amelyeket nagyon alaposan kimunkáltak, és rengeteg erőfeszítést tettek bele, hogy ez így létrejöjjön, emléket állít az embereknek, és kifejezi a vágyukat, hogy így élhetnek tovább.
Nagyon érdekes a különbség a az egyiptomiak gondolkodása és a zsidó gondolkodás között. Tehát, hogyha megfigyeljük például, vannak leírások, hogy hogyan készítették el a múmiákat. Tehát a múmia elkészítése egy kétségbe esett kísérlet arra, hogy konzerváljuk azt, amik van. Voltunk, azt a fizikai lényt, hiszen gyakorlatilag a belsőségeket eltávolítják, a nedveket eltávolítják, ugye minden, ami romlandó, magát a húst, a csontot, mindent az ember megpróbálják különböző szerekkel konzerválni. Ebben még később a 20. században mi is beszegítettünk, amikor a Sorbonne Egyetemen ugye a második Ramszesz múmiát kellett megmenteni a gombásodástól, mert miután megtalálták, azután még jobban romlásnak indult, de ez csak egy ilyen zárójel.
De és akár még Lenin testét is bebalzsamozták.
Igen, ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy ez megjelenik a mi századunkban is, ez, hogy nem akarjuk, vagy, hanem akarjuk, hogy elmenjen, hanem hogy tovább ilyen. A zsidók már az Ószövetségben a zsidó nép, Isten népe nem így gondolkodik. Tehát ugye ott van Izsák, és ott van József, aki megígérteti a leszármazottaival, hogy engem elvisztek oda, arra a földre, amit az Isten megígért, az ígéret földjére, hogy én ott nyugodhassam addig, amíg majd amíg nem lesz egy feltámadás. Tehát, hogy az atyák úgy gondolkodnak, Izsák is, és József is, hogy én most meghalok, a csontjaim bekerülnek valahová, de ezt tegyétek valami ideiglenes helyre, mert ezt majd föl kell szedni, és ezért van egyfajta materiális kötődés, majd erről érdemes beszélgetni, hogy kell-e Istennek materiális kötődés ahhoz, hogy újjaéleszem bennünket, fontos, de az emberi gondolkodásban benne van, hogy a csontjaimat vigyétek el, hogy engem az én poraimból az Isten majd visszahozhasson. Csak egy antropológiai vagy történelmi érdekesség, hogy a sínai félszigeten találtak olyan kis házakat, ajtókkal és ablakokkal, amiket sokáig nem tudtak mire vélni, hogy mi lehet ez, amíg végül felfedezték, hogy igazából ezek ilyen ideiglenes temetkező helyek voltak vándortörzseknél, ahová belehelyezték ezeket a csontokat, és aztán fölvették, és akkor így vitték tovább. Tehát, hogy erre van bizonyíték, hogy ez a gondolkodás ez tovább ért az emberi kultúrában.
Igen, csak ehhez csatlakozva, hogy ebben, hogy József is például azt kérte, vagy Jákob is azt kérte, hogy az ő tetemét, vagy a csontjait vigyék el az ígéret földjére, ebben két nagyon fontos elem is van. Az egyik, hogy az ígéret földjét, amit Istentől kaptak, hogy ezt mennyire fontosnak tartották, illetve a feltámadásnak a gondolata is nagyon mélyen gyökerezik ebben.
Én azt hiszem, hogy az kiérződik a korábbi gondolataimból is, az a természetes, magától értetődő emberi vágy, hogy mivel bennünket Isten az örökké valóságra teremtett meg. Ez az ő szándéka. Ő öröktől fogva örökké létezik, és a teremtményeit is örökké akarja maga körül ott látni, tudni. Nekünk a halál kérdése vagy ténye az elfogadhatatlan. Tehát egyszerűen nem tudunk se belenyugodni, nem tudjuk se elfogadni, és ez egy természetes dolog, azt kell mondjam, hiszen örök életre lettünk megteremtve. És ezért is olyan rendkívül ravasz, hogyha negatív értelemben mondom, hogy zseniális, ez a kísértőnek a gondolata, hogy nem mondja meg, hogy velünk mi történik, hogyha meghalunk, hanem azt mondja, hogy nem haltok meg, és akkor fantáziáját. Tehát a lényeg az, hogy az ember mindent meg akar tenni itt a földi életben, hogy ne fogadja el a halálnak a tényét. És valóban ez Istentől idegen, na de ő megígérte a feltámadást, az újjáteremtést. Tehát ez egy rendkívül mélyen bennünk lévő isteni ígéret, és ezt helyesen kell tudni értelmezni.
Igen, és mennyire megnyugtató ez, hogyha tanulmányozzuk például magát a halálhoz kötődő szertartásokat, az Ószövetségben, vagy vagy magát azt, hogy akik halni, nagyon fontos volt például az, hogy a haldokló az mindig a családja körében lehessen. Uh-huh. Az előbb rosszul mondtam, tehát Jákob az, aki megígérteti, így van Józseffel, hogy elmegy, és ugye Jákob is, amikor haldoklik, ugye oda viszi József a gyermekeit, és nagyon fontosnak tartja, uh-huh. hogy az édesapa megáldja őket. Tehát, hogy benne van ez a család összetartása a halál igen. pillanatáig, uh-huh. és ami a lényeges, hogy az utolsó szavakban a mai 20. századi félelem szinte majdnem, hogy teljes egészében hiányzik. Jákob utolsó szavaiban, vagy más bibliai hősök utolsó szavaiban, akik ugye úgy is mondja néha a Biblia, hogy megtért, az, hogy az atyához takarítatik, vagy hasonló.
Igen, igen.
Elmondják, hogy én most az én atyáimhoz takarítatom, és velük nyugszom, vagy ugye alászáll, tehát a igen, sírba. És hogy elalszom. Tehát, hogy ebben benne van ez, hogy a halál, bár egy nagyon rossz dolog, aminek, de ugyanakkor egy természetes dolog, mert ennek be kell következnie, ez meg fog történni. Én tudom, hogy meghalok, én tudom, hogy az én porom elmúlik, de a csontjaimat vigyétek magatokkal, mert tudom, hogy ebből majd még lesz visszaút, mert a Jóisten megígérte, igaz? Uh-huh. Tehát, hogy ez a hit ott van. Tehát, hogy hiányzik ez a fajta félelem. Ez egy, mindig, hogyha elolvassuk ezeket a történeteket, a megnyugvás, a békesség uh-huh. árad ezekből a szavakból. Különleges.
Igen, mert ott van benne az, hogy egyrészt az elválás fájdalma az megvan, az tagadhatatlan, igen. és ezért van a gyásznak az időszaka, viszont ott van a feltámadásnak a igen. bizonyossága, ami Ádámtól, Évától kezdve hangzott, tehát az első emberpártól kezdve hangzott, és ezt így adták tovább generációkon igen. keresztül.
Én ebben az aranyos képben és természetes képben, hogy vigyétek magatokkal a csontjaimat.
Igen.
Ebben én azt érzem, hogy egy bibliai gondolkozás szerint ugye az a tény, hogy Isten tett bennünket élő lényé, élő lélekké. Ez egyszerűen annak az öröme és az Isten iránti tisztelet, ahogy én ezt veszem, hogy amíg élek is, ahogy újszövetségi nyelven fogalmazzuk, az én testem a Szentléleknek a temploma. Tehát én, ha az Istent tisztelem, akkor tiszteletbe tartom a földi testemet is, az életemet is, és ezért odafigyelek rá. És a csontjaim megőrzését is azért látom fontosnak, mert ez, ha Isten tett engem élővé, hát akkor minden porcikámat őrizzük meg az Isten iránti tisztelet miatt. Nem azért, mert az Úrnak szüksége volna mondjuk egy csontdarabomra, hogy újjá teremtsen igen. bennünket, hanem inkább csak az Isten iránti tiszteletet érzem, hogy hát mivel az én testem, hát akkor egy élőnek a teste volt, akkor azt tegyük egy kis zárt egységbe, koporsóba, egy földbe, helyezzük el, jelezzük, hogy itt nyugszik ez és ez. Tehát ez inkább az Isten iránti tisztelet miatt fogalmazódik meg.
Van egy gondolat, ami a tanulmányunknak a 23. oldalán található, és ezt szeretném uh-huh. felolvasni a képernyőről, hogy az ember természetének ismerete megóv attól, hogy elfogadjuk a széles körben elterjedt képzetet, miszerint létezik anyagtól független lélek, és vagy pedig hát tudattal rendelkező lélek, igen. és az erre a hiedelemre épült meg annyi veszélyes tévedést.
Igen,
tehát,
igen.
Egy másik gondolat, amit szintén érint a tanulmányunk, és szerintem érdemes róla beszélni, hogy Isten megteremtette az egész világot. Azt olvashatjuk Mózes első könyve első fejezetében, hogy szólt, és meglett. Ezt olvashatjuk az állatokra vonatkozóan is. Viszont Mózes első könyve első fejezetében, illetve második fejezetében olvashatunk arról is, hogy formálta az állatokat. És ugye olvashatunk arról is, hogy az embert formálta a föld porából, ugye az állatokat is a föld porából. Mi a hasonlóság, mi a különbség az ember és az állat között? És hogy tekint a Biblia az emberre, mint az állatvilág egy egyedére, vagy pedig másképpen?
Mindenképpen el kell mondani, hogy a legnagyobb különbség az, hogy az emberről azt mondja a Szentírás, hogy megformálta ugye Isten az embert a saját képmására, képére.
Így van.
Képmására teremtette, férfiúvá és nővé teremtette őket, ugye így fejeződik be ez a gondolat, tehát mind a férfi, mind a nő az Isten képmása a Szentírás tanítása szerint, és ez egy nagyon fontos dolog, és talán még az ember természetéhez kapcsolódva, de ebből kiindulva meg kell figyelnünk azt, hogy az ember rendelkezik még valamivel. Ugye van ez a kettős, tehát ez a kettős egység elképzelés, vagy a hármas egység, ugye, hogy az ember test és élet lehellete, és így lesz élő léleké, ugye, tehát két dologból van, de megjelenik a Bibliában egy másik tanítás, ami ehhez kapcsolódik, az Isten képéhez kapcsolódik, hogy az ember ugyanakkor szellem is, szellemiség is, gondolkodó lény. Ugye van egy olyan különleges,
értelmes
lény. Van egy olyan különleges szervünk, az agyunk, ami olyan fejlett, ami sokkal fejlettebb minden más földi teremtménynél, ami valamilyen módon senki nem tudja, vizsgálják ezt orvosok, igen, tudósok, rengeteg ilyen cikket olvastam erről, de valamilyen módon tud kapcsolódni az Istenhez. Például orvosok vizsgálták az emberek agyát, hívő emberek agyát, hogy más területek kapcsolódnak be akkor, amikor imádkoznak, mint hogyha így élik a... És nem tudják mire vélni, de tény az, hogy hát ugye próbálják magyarázni fizikailag is, hogy ezek a fizikailag hogy történnek ezek a dolgok, hogy az imádság, vagy az Isten hangját meghallani, vagy hasonlók, de tény és való, hogy odáig eljutottak, hogy az imádság közben az agynak más területei aktiválódnak, mint egyébként. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy az emberről, és ez én szerintem az Isten képűséggel kapcsolatban van, hogy mi képesek vagyunk kapcsolódni az Istenhez egy más módon, mint ahogy az állatok, és ez nagyon fontos.
Igen, és ehhez kapcsolódva csak egy fél mondat, hogy olyan érdekes, hogy a fizikai és kémiai összetevők, hogy tudnak valami egészen más természetű tudatosságot, például a tudatosság hogy jelenik meg ezzel összefüggésben. Ez is egy különleges dolog. Péter?
Én azt hiszem, hogy ez azért rendkívül fontos, amit most mind a ketten itt megemlítettetek, mert ez alapvetően foglalkoztat valamennyi embert, valamennyiünket, mégpedig én abból az oldalból közelíteném meg, hogy most gondoljunk bele, egy teremtő hatalom, egy teremtő személy, Isten, megteremt hozzá hasonló, az ő képére és hasonlatosságára lényeket. Ugye a növények és az állatok is élnek, de nem azokat teremtette meg a saját képére és hasonlatosságára. És itt az fogalmazódik meg nekem, hogy a teremtő mindenképpen azt akarja, hogy azok a lények, az emberek, angyalok, akiket az ő képére és hasonlatosságára teremt meg, azok vele kapcsolatba tudjanak lenni, kommunikálni tudjanak. Tehát bizonyára van mondjuk biológiai vagy pszichológiai magyarázata, kémiai magyarázata az imádság jelenetének, hogy így fogalmazzak, hogy milyen agyrészt kapcsolódik. Egészen biztos, hogy van. De én abból az oldalból látom megnyugtatónak, hogy a Teremtő Isten velünk kapcsolatba akar lenni. Tehát, hogy úgy mondjam, beszélgetni akar velünk, mint amit az Édenkertjében lehet látni Ádám Éva esetében, hogy esténként ott van, a hetedik napokon ott ül egész nap vele az emberrel akar lenni, tehát kapcsolatba akar lenni, együtt akar élni, gondolkozni, és bennünket tanítani és fejleszteni.
Igen, tehát hogyha a Biblia, azért kezdünk minden ilyen fontosabb témát a teremtés történettől, a kiinduló ponttól kezdve, mert ebben látszik igazából, hogy Isten úgy teremtette meg az embert, hogy képes legyen arra, hogy az élet fája gyümölcsének a fogyasztásával ne öregedjen, ne múljon el, ne haljon meg. Ez volt Istennek a szándéka. Igen. Viszont szintén a bibliai első fejezetek leírásából tudjuk, hogy a bűn következtében valósággá vált az, amitől Isten óvta az első emberpárt, hogy azt mondta Ádámnak és Évának, hogy ne tegyetek bizonyos dolgot, mert ha igen, akkor meghaltok. És ennek a rossz döntésnek, amit az első emberpár meghozott, az ennek a következménye lett a halál, amit mindannyian tapasztalunk, és nem csak az emberek, hanem az egész teremtett világ. Az állatok is, és a növények is, és nagyon érdekes az, ami a Prédikátor könyve 3. fejezetének a 19. 20. versében van, hogy az embernek pedig nincs nagyobb méltósága az oktalan állatoknál, mindegyik ugyanarra a helyre kerül, mindegyik porból való, és mindegyik porrá lesz. Tehát van itt egy hasonlóság, de azért a különbözőségre is ez utalás.
Igen, a Biblia gyakorlatilag azt mondja, hogy a halál az az életnek az ellentéte. Amíg az élet úgy jön létre, hogy Isten megteremti az embert, a testet fizikailag, és beleleheli az élet lehelletét, és lesz az ember élő lélekké, ennek a felbomlása megy végbe a halálkor. Pontosan ugyanígy írja le a Biblia, hogy az élet lehellete visszatér az Istenhez, és a föld visszatér, a test visszatér a föld porába, és vége. És hogy ez a sors, ez ugyanaz a sors, ami az állatoké és másoké. Ez lehet, hogy nagyon szomorú, hiszen még a keresztény emberek számára is ez egy megrázó. Nagyon sok keresztény hisz abban, hogy van halhatatlan lelkünk, és hogy majd boldogan élünk Istennel. De ezzel szemben a Biblia azt mondja, hogy a halál az egyfajta alvás.
Igen.
Az valami olyasmi, hogy az ember, amikor meghal, lehunja a szemét, és onnantól kezdve nem tud semmiről sem, mert nincs halhatatlan lélek. Ugye többször megjelenik ez a Szentírásban, ahol a Biblia beszél erről, hogy például hiába fordulsz te a királyhoz, mert ha már meghalt, mert ő nem tud rajtad segíteni, igaz, vagy más Biblia szakaszok vagy szövegeket lehet pontosan is idézni erről, hogy ezek izgalmas és érdekes kérdések, hogy egy ilyen megnyugvó pontra helyezi az embert, hogy amit az utolsó szavaknál is említettem, hogy most megnyugszom, most megpihenek, most aludni térek,
igen,
de tudom, hogy majd később jön ez változni ébredés, fog, majd lesz egy ébredés.
Igen.
Azt szeretnélek megkérni, hogyha igen, a Prédikátor könyve 12. fejezetéből az első 9 verset elolvasnád, mert nagyon érdemes olvasni ezeket a Biblia szövegeket, igen, vagy az idézett zsoltárokat is, ugyanis költői megfogalmazással, kifejezéssel mutatja be, hogy mi az a folyamat, amin végig megyünk.
Így hangzik tehát a Prédikátor 12. első versétől: örvendezz, ifjú, a te ifjúságodban, és vidámítson meg szíved ifjúságod idején, élj szíved szerint, ahogy szemed jónak látja. De tudd meg, hogy mindezekért Isten megítél téged. Távolítsd el a haragot szívedből, és vesd el a gonoszt a te testedből, mert az ifjúság és a hajnal hiába valóság. Emlékezzél meg teremtődről ifjúságod idején, míg el nem jönnek a veszedelem napjai, és amíg el nem jönnek azok az esztendők, amelyekről azt mondod, nem szeretem ezeket. Amíg a nap, a világosság, a hold és csillagok el nem sötétednek, és a sűrű felhők ismét vissza nem térnek az eső után. Akkor megremegnek a ház őrzői, és megrojdnak az erős férfiak, és megállnak az őrlő leányok, mert megfogyatkoztak. És elhomályosulnak az ablakon kinézők. Az utcára nyíló ajtók bezárulnak, és elhalkul a malom zúgása. Fölkelnek a madár szóra is, és halkabbá lesz minden éneklő leány. Minden halmocskától félnek, és mindentől megijednek az úton. A mandulafa kivirágzik, és a sáska nehezen vonszolja magát, és kipattan a kapor, mert elmegy az ember az ő örök otthonába, és az utcán körbejárnak a sírók. Mielőtt elszakadna az ezüst kötél, vagy összetörne az arany pohár, mielőtt a korsó eltörne a forrásnál, vagy beletörne a kerék a kútba, és a por földé lenne, mint az előtt volt, a lélek pedig megtérne Istenhez, aki adta.
Még mielőtt visszatérnénk ehhez az utolsó vershez, még csak annyit mondanék, hogy számomra ez a 12. fejezet azt fejezi ki, hogy nem mindegy, hogy hogyan él az ember, mert Isten minden embernek az életét figyeli, azért is van a fejezet elején és a végén is, hogy Isten ítéletet fog tartani, és aztán nagyon szépen leírja a földi életet olyan hasonlatokkal, hogy amikor megremegnek a ház őrizői, vagy megrogynak az erős férfiak, vagy elhomályosul az ablakon kinéző, vagy az őrlő lányok. Elhalkul a malom zúgása, és igen, a végén
igen,
az, hogy...
Nem hallom a lányok éneké. Kellene egy hallókészülék.
Így van.
És hogy az ezüst kötélhez, vagy arany fonálhoz hasonlítja igen, az igen. életet. De mindebben ott van a reménység is, hogy amit Isten... és ezt másút fogalmazza meg a Szentírás, azért érdemes az egészet együtt tanulmányozni, hogy Isten képes ezt visszaadni. És aztán térjünk vissza ehhez a 9. vershez, mert hogy hogyan értsük itt azt, hogy a lélek pedig megtérne Isten, ezt a képernyőn is lehet majd látni.
Bocsánat, csak lehet, hogy nem a kérdésre válaszolok. Az elején elmondott történetemnek van egy vége, és ez ide kapcsolódik, hogy milyen sokat jelent nekem az, hogy Isten képes visszaadni valamit. Amikor nagymamám aztán meghalt agyvérzésben, én nagyon meghalagudtam Istenre. Hitetlen ember voltam. Egyszerűen azért, mert bár számoltam vele, hogy Isten létezik, tehát valahogy úgy anyukámnak, nagymamámnak ez sikerült elültetni a szívemben, de nagyon haragudtam, mert nagymamám volt az, aki imádkozott, nagymamám volt az, aki legalább néha el tudott menni a templomba, és az időskorában élte a hitét, és én nagyon haragudtam Istenre, mert nem tudtam, azt hittem, hogy a halállal mindennek vége van, hogy miért ő megy el, aki annyira szerette őt. És nekem annyira megnyugtató ez, amit itt olvastál, és amit mondtál, hogy Isten képes visszaadni.
Igen, igen.
Hogy amikor megismertem a halálról és az életről, és a feltámadásról a Biblia tanítását, akkor megértettem, hogy ez nem egy végleges, bezárult ajtó. Mert az Istennél van a mi reménységünk, és ez különleges dolog.
Igen, itt például csak ehhez kapcsolódva Jób könyve 3. fejezetében, ugye Jób pátriárka rettenetes szenvedéseket élt meg, és ezért szinte a halált kívánta, azzal foglalkozott a 3. fejezetben, hogy miért nem halt meg születésekor, és akkor a 13. versben azt mondja, hogy most feküdhetnék, és nyugalmam volna, aludnék, és akkor nyugton pihenhetnék. És utána beszél arról, hogy a föld királyai vagy gazdag emberek a pénzükkel, a hatalmukkal sem tudják magukat kimenekíteni ezelől a sors elől. De egyébként érdekes az, hogy ahogy amikor valaki alszik, akkor olyan nyugodtan meg tud pihenni a fáradtsága után az aggodalmaitól. És ezt a képet vetíti a Biblia a halállal kapcsolatban, hogy egy teljes nyugodt alvás, amiből van egy felébredés.
Igen. Ez nekem személy szerint nagyon sokat mond, mert én főleg, amikor még fiatalabb voltam, akkor olyan mélyen tudtam aludni, hogy felőlem nyugodtan faraghatták a szobába bármit, vagy kivették a fejem alól a sátorból a táskát, amit fejpárnának használtam, aludtam simán tovább. De amit én a rendelkezésre álló néhány percben az előző képet, hogyha a Máté 10:28-at meg tudnád mutatni a képernyőn, ami eredetileg úgy hangzik ugye a Bibliában, hogy Máté 10. fejezet 28. verse, és ne féljetek azoktól, akik a testet ölik
igen,
meg,
igen.
A lelket pedig meg nem ölhetik, hanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elveszíteti a gyehennában. Én ebben ennek így azért is írtam föl egy ilyen úgynevezett értelmezését. ennek a 28. versnek, mert ez végigben azt mondja el, hogy Jézus itt személy szerint, hogy ne sátántól tartsatok, aki csak a testeteket veheti el, tiszteljétek inkább Istent, aki egész lényeteket megtarthatja az örökké valóságra. Tehát
igen.
Ez a bibliai alapszemlélet, hogy a halál az egy borzalmas dolog és rettenetes, de van egy örökkévaló.
Ezt szeretném, igen. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy idézetet felolvasni, hogy a hívő emberek számára a halál csak egy röpke pillanat, és nincs nagy jelentősége. A keresztények számára a halál csak elalvás, egy pillanatnyi csöndesség és sötétség. A Krisztussal való élet Istenben elrejtett élet. Mikor a Krisztus, a mi életünk megjelen, akkor majd ti is ővele együtt megjelentek dicsőségben. Ugye ez a Kolossébeliekhez írt levél 3. fejezetének 4. verse. És csak annyi talán még belefér ebbe a tanulmányunk megemlíti azt is, hogy az ószövetségi királyok felsorolásánál nagyon fontos volt az, hogy akár jó királyról volt szó, akár rossz királyról, és mindegyiknek az élete tulajdonképpen a krónikák és a királyok könyvében egy összefoglalást találhatunk róla, mindegyikről azt lehet olvasni, hogy elaludtak.
Igen, igen.
És eltemették őket. Tehát mindegyik, a jók is és a rosszak is ugyanoda kerültek, és aztán majd várják az idők végén levő különbségtételt.
Ébresztést, így van.
Igen.
Talán a végére az egyik legfontosabb, amit én el szeretnék mondani, az, hogy meg kell értenünk azt, hogy teológusként is, vagy hívő emberként is, hogy nem lehet hinni abban, hogy az Isten ajándéka az örökké valóság, hogyha hiszek a lélek halhatatlanságában. Ez a két dolog üti egymást. Nem tudom elképzelni azt a isteni világot, ahol egyszerre létezik az, hogy halhatatlan lélek fölmegy az Istenhez, és már ott van az Isten országában, de ugyanakkor majd lesz föltámadás. A feltámadás értelme és lényege, hogy a feltámadás után kerülünk majd az Isten országába, és lesz a holhataknak föltámadása, és lesz igazaknak föltámadása, és ez nem mindegy igaz, hogy ezt hogyan gondoljuk végig. Tehát ez egy nagyon fontos lecke volt a mi számunkra, és én örülök, igen. Hogy átnézhettem veletek, átbeszélgethettem.
Hát köszönöm szépen nektek ezt a beszélgetést, és azt hiszem, hogy nagyon sok érdekességet, részletet lehet majd még találni a tanulmányban, úgyhogy ajánljuk mindenkinek ezt a tanulmányt, és folytatjuk a beszélgetést a jövő héten is, úgyhogy várunk vissza mindenkit, viszontlátásra!